művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, én Bóta Gábor, mondom a mai menüt. Elsőként Jó Ó Emese van itt, ezt soha nem fogom tudni megtanulni, tehát a Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívumnak a vezetője, és közben föl fogjuk ám hívni a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatóját is, Simon Attilát, aki doktor is a tetejébe, mert hogy beszélni fogunk egy olyan cirkuszművészeti kiállításról, ami ottan Herenden van, utána pedig jön az én kritikai rovatom, abból fogok beszélni Hegedűs D. Gézáról, aki hát ugye most a nemzet színésze lett, és fogok beszélni két nagyon izgalmas marosvásárhelyi előadásról, mindkettő itt látható volt, az egyik a Városmajorban, a másik a Karintiban, az egyik az Igazság gyertyái, ami ugye egy Székely Csaba ős bemutató, és hát az a Sebestyén Aba rendezte, ezért is izgalmas, aki ugye a Bánya trilógiából kettőnek az ős bemutatóját is rendezte, és az erdélyi szombatosokról szól, azaz olyan keresztényekről, akik hát betértek a zsidó hitre, és ebből aztán a háború alatt jókora bal keletkezett, és utána egy Anya című produkcióról, ami meg egy azért nagyon izgalmas, mert megcsinálták úgy koprodukcióban a Karintival, hogy két szereposztásban, mindkettőt bemutatták Marosvásárhelyen is, és most mindkettőt bemutatták itt a Karinti Színházban is, és hát egy nagyon széteső családról szól. P. Béres Piroska a marosvásárhelyi verzióban, és Nagy Kálóczi Eszter pedig a magyarországiban játssza a címszerepet. Na hát akkor ez lesz. Az ember bevallom, hogy úgy nem gondolja azt, hogy hát egy porcelánmúzeumban úgy hát cirkuszi kiállítást kell rendezni, de végül is volt már a mezőgazdasági múzeumban, és arra se gondol az ember, hogy ott kell rendezni, de ott nem állítottatok ki mezőgazdasági tárgyakkal együtt, itt viszont Herenden meg hát tényleg vannak herendi porcelánok, és melléjük mindenféle cirkuszi relikvia. Hogy lett ez?
A kiállítás úgy jött, hogy meglátogatott minket Cserhalmi Rita, a Herendi Porcelán Manufaktúra marketing munkatársa, vezetője, és beleszeretett a Csodálatos Cirkuszvilág című kiállításba.
Ez ha volt... meglátogatott minket, az azt jelenti, hogy nem a cirkuszba zarándokolt el, hanem jól megnézte ezt a kiállítást.
A mezőgazdasági múzeum.
Ami hát egy ilyen nagyon nagy szabású, az hány négyzetméteren az, ami hihetetlen? Hát
közel 800 négyzetméteren.
Na azért mondom, hogy ez hihetetlen óriási nagy húha volt.
És akkor elkezdtünk beszélgetni, ő ugye nem gondolta, hogy mind a múzeológusok, mindazok az artista művészek jelen vannak a kiállításban minden nap, akik rendezték a kiállítást, és akikről szól a kiállítás. És olyan élő környezet lett, bárkihez fordult, mindenki mindent színesített és el tudott mesélni. Éppen emlékszem, Váradi Diana volt, és a Váradi ugródeszka csoportról mesélt, aztán zsonglőrözött neki, hogy kérdezte Rita, hogy ezt meg lehetne valósítani Herenden.
De várjál, ő először csak masszak érdeklődésből jött, tehát vagy azért már volt valami célzatosság.
Érdekes volt neki a téma, de az, hogy mi ennyire színessé tettük, interaktívvá tettük, erre ő sem számított, és akkor mivel én is ott voltam, elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hogy lehet összép húzni egy 800 négyzetméteres kiállítást egy kb. 100 négyzetméteres térre, ami abban is különbözik, hogy nagy belmagasság van a mezőgazdasági múzeumban, és meg tudtunk végre mutatni olyan magasságokat, ami a cirkuszi porondon teljesen természetes, hogy vannak légtornászok, hogy vannak lovak, hátán zsonglőröző artisták, és ezt az egészet bele kellett passzírozni egy 2,5 méter belmagasságú kicsi térbe. Tehát én mindig azt mondom a múzeumi munkával kapcsolatban, hogy ugyanúgy működünk a cirkuszmúzeumban, mint az artisták, mindig van olyan váratlan kihívás, aminek eleget kell tenni, és ettől dinamikus vagy izgalmas a mi munkánk, hogy akkor kivettük a kiállításból a magas elemeket, a Sallai Tibort, aki a Sallai Ugrócsoport artistájaként a golyó tetején áll, mert ugye az installáció beverte volna a fejét a Herendi múzeumban, és akkor azt találtuk ki, hogy visszük az Átmentem projektet, a Simet László 23. április 15-i produkciójának a tartalmát.
Ugye az, aki átment a Duna fölött.
Így van, egy kb. 40 méter magasan, egy 300 méteres és nagyon vastag dróton, egy 22 milliméteres dróton. Ez csak azért érdekes, mert a Herend, és ez az újabb, ez a Csodaláda sorozat, ennek már a negyedik kiállítása egyébként, ezek ilyen kisebb kiállítások.
Várja, a Csodaláda az tulajdonképpen ehhez, hogy ezt a kiállítást viszitek különböző helyszínekre, és a helyszínek megfelelően variáljátok.
Pontosan. Tehát most lett egy olyan, nekem egy ilyen kellemesebb verziója a cirkuszi kiállításoknak, hogy nem mindig nulláról hozunk létre egy újat, hanem van egy magja a kiállításnak. Ez a Csodaláda sztori, amiben a Csodaláda az a cirkuszi gyűjteményünk, amiben az elmúlt 6 évben kb. 200 artistának a rekvizitjei, kosztümjei, emléktárgyai, dokumentumai, fotói vannak. Ezekből mindig válogatnunk kell, mert nem lehet mindig mindent kirakni, és ösztönözzük is vele az artistákat, hogy egészítsék ki, hogy ne csak egy buzogányt kapjunk például, hanem a hozzákapcsolódó filmet, fotót, kosztümöt, stb. Vagy pedig a mi archívumunkban, ami most már 1600 digitalizált filmet jelent, a körülbelül az elmúlt 30-40 év filmes felvételeiből, tehát VHS-eket digitalizálunk, és mi találunk kapcsolódó videókat. Most például Herenden nagyon sok ilyet hoztunk elő a mi kis múzeumi csodaládánkból, hogy olyan rekvizitekhez, olyan kosztümökhöz tettünk hozzá saját filmet, amit akár még a tulajdonosa sem ismert, vagy nem emlékezett rá, nem tudta, hogy elkészült a felvétel, és örömmel látták az artisták a megnyitón, hogy illusztráltuk a tárgyaikat. Tehát ez a kiállítás az Átmentem projekt köré épül, de például most tudtunk egy olyan párhuzamot csinálni, hogy bemutatunk olyan kötéltáncosokat, akik nem magas drótosok, mint Simet László, hanem 2,5-3 méteren dolgoztak, tehát sima kötéltáncosok, ha ilyen hétköznapi jelzővel lehet őket illetni. Bemutatjuk Zborai Évet, például Váradi Dianát, és egymás mellé tettük a két drótot, hogy meg tudják fogni a látogatók, meg tudják emelni, hogy ezek milyen erős, de nem kötelekről, nem kenderkötelekről van szó. És hogy egy kicsit lehessen érzékelni a súlyokat, a teljesítményt, nem csak ez interaktív, hanem vittük a VR kötéltáncot, amiben az az érzet keletkezik, hogy 10 méter magasan sétál át valaki a fővárosi
nagy cirkuszban. Ez volt Pesten is,
ez
nem?
Volt tehát, a korábbiban.
Tehát, hogy lehetett tulajdonképpen földön menni úgy, hogy egy szemüveg fölvételével, hogy az ember úgy érezte, hogy a magasban flangálott és, azon a dróton.
És szédül, és most nem artisták követik a látogatókat, hanem a Herendi kollégák működtetik az egészet, tehát most itt az a különbség, nem tudunk ott lenni, ez egy kicsit nehéz, de nagyon jó kollégáink vannak Herenden, és ők fogják a kezüket azoknak, akik felveszik a szemüveget, és kipróbálják ezt az érzést. És hát nagyon sok minden interaktív ott is, tehát van egy olyan körhintaló pár, amin hintázni lehet, ugye gondoltunk a kisgyerekekre, vagy az iskolásokra, ugye elindul most ősszel a cirkuszpedagógia, vagy a múzeumpedagógia, és van ott egy olyan Fejetlenség a porondon című játék, ami azt jelenti, hogy ilyen aktív tablók vannak a falakon, meg kell csinálni bizonyos gyakorlatokat, tehát ki kell próbálni a háromlabdás zsonglőrözést, vagy bűvésztrükköt, ott vannak a lépések, Lombos Marci bűvész mutat be olyan kártyatrükköt, vagy bankóval való trükköt, amit a látogatók leutánozhatnak. És amikor többet elvégeznek, akkor ott van egy pecsételő pult, egy nagyon szép játéklapot lehet domborítani, és a fejetlenség azt jelenti, hogy a helyre kell domborítani a porondmesternek, az oroszlának és a bócnak a fejét. De ugye az se baj, ha össze-vissza csinálják az emberek, vagy a gyerekek. Tehát a játék a lényeg, hogy egy kicsit belevonjuk
őket. A Szigeten szokott lenni ebben a Wursley részpervekben, nem tudom, láttad-e, hogy lehet úgy fényképezni, engem is többen lefényképeztek így, hogy idomár, és az ember kidugja a fejét oroszlán, és akkor oroszlánként kidudogad a fejedet, és akkor azt lefényképezik zsonglőr, stb. Az is jó pofa dolog, sokan szeretik.
Igen, ez hasonló. Itt ebben a kiállításban még az az izgalmas, ha most visszatérhetünk a porcelánokhoz, hogy volt egy válogatás, egy javaslat a Herendi Porcelán Manufaktúra, vagy Porcelán Múzeum részéről, amiben csodálatos állatfigurák, lovak, tevék, zsiráfok, elefántok, valamint artista figurák is voltak, tehát meglepődtünk, hogy van Schrammel Imrének egy olyan kínai egyensúlyozó artistát ábrázoló nagyméretű szobra, közel egy méteres, ahol az artista ilyen háton fekve, a lábait felfelé nyújtva egy porceláncsészét egyensúlyoz a lábujjain. Na most ez ugyanúgy, mint a kiállításnak az emblémája, a golyón sétáló elefánt, szóval ez a cirkuszokban is már képtelenség lenne, ez már tényleg a fantázia. De ez elindított minket arra, hogy minden porcelánszoborhoz kapcsoljunk artista produkciót, ha nem is teljesen ugyanazt, de ami a Fővárosi Nagy Cirkuszban előfordulhatott, vagy a magyar cirkusz történetben előfordulhatott, úgyhogy ez volt a nagy játékunk, és ez volt a kurátori mutatvány, hogy például ehhez a szoborhoz kerestünk olyan kínai étkészletekkel, csészékkel történő handvoltis produkciókat, tehát olyan torna-szerű mutatványokat a porondon, ahol bravúros ilyen csésze átadogatások, meg egyensúlyozások.
Dobálások, igen. Több ilyen csapat, kínai csapat volt itt, tehát ez náluk egy teljesen elterjedt.
Igen, ez ott hagyomány. Tehát hozzáadtunk a porcelánokhoz cirkusztörténetet, és a porcelánok viszont megszűrték, hogy miről beszélhetünk, mert mi beszélünk itt például azokról az állatokról, amik már nincsenek a magyar cirkuszokban, mint a víziló, meg a fóka, vagy már ugye oroszlánok sem, de bemutatjuk azokat, amikkel lehet találkozni, például a 46 éves Szandra elefánttal, ami még Richter Flóriánék cirkuszában szerepel, és egy csodálatos állat, és nagyon interaktív, és nagyon szelíd, és érdemes pozitívan ránézni erre a történetre, tehát hogy 42 éve van például ő a porondon, és gyönyörű, ahogy együttműködik például lovakkal, vagy a más állatokkal ugyanabban a produkcióban. Szóval, hogy behoztuk nagyon erős szállal az állatokkal való bánásmódot. A porcelánok nagy része állat, porcelán.
Tehát, hogy állatábrázolás van, vajon miért egyébként?
Biztos ezt szeretik az emberek kirakni a polcra. Nagyon szép, ilyen pikkely mintás a Herendi alap minta, és ezt variálják az állatokon is. Tehát nem...
Van még krokodil is, azt is láttam.
És az sem...
Krokodil ábrázolás is van.
Igen, aligátor. És hogy nem állat másolatok ezek, hanem művészi porcelánok, ahol különféle minták keverednek, és ezeket illesztettük be egyébként az artista rekvizitek közé, úgyhogy az összhatás az gyönyörű. Sőt, van egy olyan truváj, amire így nagyon büszke vagyok, hogy nekünk is voltak porcelántány. Amiket végre elővehettük őket. Hát egyrészt Lublói Zoltán iparművész a század eleji cirkusztörténeti anyagra építve készít, tehát mai alkotóként készít tálakat. Na, ezeket gyorsan kiraktuk, de a legkedvesebb, ami tényleg igazán fantasztikus, a Donnert házaspár, Donnert Károly és Donnert Márta 1977-ből származó, most már ilyen családi relikviája, ugye Károly már elhunyt, de Márta az előző kiállítás révén felbátorodva felajánlotta nekünk kölcsön ezeket a féltett relikviákat. 77-ben, amikor Dresdában szerepel Donnert Károly a tigriseivel, akkor tigriseivel és lovaival, még akkor Márta nem volt a produkció része, akkor egy rajongó, Péter Steinmüller megfestette a produkciót drezdai porcelán alapra egy helyi porcelánfestővel. Ez egészen többenetes hatású, nagy aranyozott szélű porcelántányérok, és ott van rajta egy idomár a maga kicsi ostorával, és a tigrisek ágaskodnak, és a lovak, tehát látszik, hogy ez a produkció, és ezt a két tányért, tálat Mártának köszönhetően most először állítottuk ki.
És itt van velünk már dr. Simon Attila, ha minden igaz, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
Tisztelettel köszöntöm Önöket és a kedves rádióhallgatókat!
Én is köszöntöm Önt! Mit szólt, amikor, mert most már kiderült, itt Emese elmesélte, hogy hogy lett ez a kiállítás, hogy az egyik munkatársa járt itt a pesti kiállításon, és megtetszett neki. Mit szólt, amikor beállított ezzel az ötlettel, hogy na hát itt kéne egy cirkuszművészeti kiállítás Herendem?
Nagyon örültem a felvetésnek, és nagyon...
De nem lepődött meg? Picit sem?
Nem lepődtem meg, hiszen a Herendi Porcelán Manufaktúra nem csak egy sikeres vállalkozás, de egy kulturális missziót hordozó közösség is, amely az értékteremtés, értékmegőrzés és az értékátörökítés gondolatiságában ragadható meg. Ebből kifolyólag pedig minden évben több kiállítás, művészeti, kulturális kiállítást rendezünk Herenden a múzeumban, vagy pedig szerte az ország nagyvárosaiban, vagy külföldön. Így teljesen bele illet a mi kulturális missziónkban ennek a kiállításnak a megrendezése, és nekünk meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ egy olyan értéket képviselő közösség, amelyet mindenképpen érdemes a nagy közönség számára itt a Herendi Manufaktúra Múzeum falai között is bemutatni. Két értékkel bíró közösség, és időnként a párhuzamosan futó életutak szoktak találkozni és egymásnak randevút adni. Így volt ez most a Cirkuszművészeti Központ és Herend találkozása.
Én bevallom, hogy meglepődtem, miközben hát a képzőművészetben azért sok, meg hát egyáltalán művészetben sok cirkuszábrázolásról tudunk, ugye Toulouse-Lautrectől, Chagallig és Chaplintől Fellinig, hát rengetegen ábrázolják, de arra én úgy nem gondoltam, hogy hát igen, hát porcelánokon is hú van ebből, és hogy azon belül meg pont Herenden is. Ezt rögtön tudta Ön is, vagy azért raktárakból elő kellett ásni ezt-azt?
16 ezer fehér formánk és 4 ezer festett mintánk, mintegy 64 millió különböző termékünk van. És
na, 64 millió?
64 millió.
Ezt jól hallom, te úristen.
Alkotás, és ebből kifolyólag lényegében bármilyen tematikára tudunk ma porcelán, Herendi porcelán kiállítást rendezni. Amikor egy ilyen nagyon izgalmas felvetés érkezik, hogy egy közös kiállítást nyitunk, akkor ennek a kiállításnak lesz egy kurátora, a kurátor pedig elkezdi kutatni azokat a Herendi alkotásokat az archívumainkból, amelyek illeszkedhetnek egy ilyen kiállításra.
Ezt hogy kell elképzelni, ezek már mind számítógépen vannak, vagy be kell menni raktárokba és tudni kell?
Nagyon fontosnak tartom, hogy azt a értékkincset, amelyet Herend az elmúlt két évszázadban felhalmozott, azt a mai kor számítástechnikai eszközeivel is nyomon tudjuk követni. Így kérdésére válaszolva, számítógépen is digitalizálva vannak nekünk az elmúlt...
De már minden?
Szinte mindenki, egy közel 100%-os feldolgozottságunk van, de emellett van egy hatalmas raktárunk is, ahol a tárgyakat a maguk fizikai formájában is tetten lehet érni, hiszen mi, amit gyártunk valamikor is a manufaktúra működése során, azt örökös pótlásként a jövőben is gyártani tudjuk, így minden prototípusunk megvan a mintatárainkban, és felelhető.
Ez pazar, tehát valaki mondjuk bemegy a kiállításra. Azt mondja, hogy látott egy krokodilt, vagy egy golyón egyensúlyozó elefántot, és megmondja, hogy hát ő ilyet szeretne, akkor önök legyártják jó pénzét?
Valóban így van. A Herendi Manufaktúra az egyetlen porcelán manufaktúra a világon, amely örökös pótlást vállalt minden egyes alkotására.
És ez tehát magyarul eltörhetem, ha van pénzem, akkor lesz helyette másik.
Nagyon sajnáljuk, amikor egy ilyen alkotás megsérült, de ha a tulajdonosa szeretné, hogy ez újra rendelkezésére álljon, akkor megkeres bennünket, és mi ismételten el tudjuk készíteni.
Hát ez pazar. Ez egészen remek, ezt nem gondoltam volna. De akkor ez azt is jelenti, nem, hogy tulajdonképpen nincs egyedi tárgy, az jó?
Az a nagy kihívás a Herendi Porcelán Manufaktúra napi művészi alkotó tevékenységében, hogy egyszerre kell ezeknek a tárgyaknak, például egy asztalon lévő szervíz daraboknak egymáshoz illeszkedniük, teljesen egyforma hatást kell kelteni, de mivel kézikészítésű minden egyes alkotásunk, ezért ha közelről megnézzük, akkor bizony apró különbségeket lehet találni. Úgyhogy ez egy egyszerre egy szépsége is, és egyszerre egy nehézsége is a kézi porcelán készítésnek. Nagyon gyakran egy-egy porcelánfestő kollégánk bolti kirakatot szemlélve meg tudja állapítani, hogy melyiket készítette ő, és melyiket festette ki másik kollégája.
Na, és akkor visszatérve a cirkuszra, akkor az mennyire passzol ön szerint a porcelánhoz a cirkusz?
Én úgy gondolom, hogy a cirkusz művészetnek és a Herendi porcelán művészetnek számos közös pontja van, amely miatt ez a két egymástól talán távolnak tűnő művészeti ág összeér.
Igen, mert bocsánat, hogy közbeszólok, ugye az elefánt a porcelánboltban kifejezés, az pont azt mutatja, hogy nem fér össze, tehát, hogy az elefánt az összetörött mindent.
Az elefánt is, én úgy gondolom, egy rendkívül óvatos állat. Inkább csak a mérete miatt mondják azt, hogy nem porcelánboltba való, de azt gondolom, hogy egy nagyon okos és értékes állat. De ami a közös pontokat jelenti, a tradicionális gyökerek mindenképpen megemlíthetők, hiszen a cirkuszi művészekben és a herendi mesterekben egyaránt jelen van a generációról generációra felhalmozott tudás átadása.
Igen, tehát, hogy a Herenden is vannak ilyen porcán készítő mesterek, amint családról fiúra száll még
valóban
mindig.
Így van. Több generációs családtagok dolgoznak a Herendi Manufaktúrában, és ez a tudás, ez generációról generációra száll át, amellett, hogy van egy saját iskolánk is. De a másik közös pont az az innováció. Ma már nem elegendő a múltat apró pénzre váltani, folyamatosan keresni kell az újat és a jövőt, és ami tegnap még elegendő volt, az holnap már nem elég, új produkciókkal, cirkuszi produkciókkal és új herendi alkotással kell a jövőt meglepni, úgyhogy ez a fejlesztési aktivitás, ez mind a cirkusz világában, mind Herenden tetten érhető.
Mit van kedvenc tárgya?
Én azt szoktam mondani, hogy nekem minden egyes alkotásról, herendi alkotás kedvencem.
Na jó, hát de ezt úgy szép mondani, de hát tudjuk, hogy ez így nem így van.
Ha mégis kellene választani,
akkor
a herendi figurális kisplasztikák közül én a herendi sárkányt kedvelem, ugyanis a herendi sárkány az egy csupa jó tulajdonságot hordozó állatjegyeit viselő figura. A herendi sárkánynak az orra ugyanis teve, a füle bivaj, a hasa kagyló, a farka kígyó, a tappancsa tigris és a körme sas. És ezek a keleti gondolkodás szerint csupa-csupa jó tulajdonságot hordozó állat, így hogyha egy figurát kellene választanom, akkor ez a herendi sárkány lenne. Ha viszont a kiállítás alkotásai közül kellene választani, amelyekben herendi alkotások tetten érhetők, itt láthatunk életű állatfigurákat, zsonglőrt, velencei karneváli figurákat, de én mégis egy herendi bohóc figurát emelnék ki, ugyanis amikor legelőször a Herendi Porcelán Manufaktúrához kerültem 30 évvel ezelőtt, akkor az első feladatom egy ilyen bohóc figurára való felhasználási licensz szerződés megkötése volt. Érzelmileg rendben.
Ez szép. Bocsánat, csak már kevés az időnk, hogy mit szólna ön szerint a Herendi Manufaktúra alapítója egy ilyen cirkuszos kiállításhoz itt önöknél?
Hát először is, hogyha az alapító Stinglu Vince 1826-os alapítója manufaktúrának megérkezne Herendre, ő nem hinné el, hogy Herenden van, és az első kérdése a járókelőktől az lenne, hogy mondják már meg, hogy hol van a herendi porcelán manufaktúra, és nem hinné el, hogy annak a bejárata előtt áll. Ugyanis ma a herendi manufaktúra méretében, infrastruktúrájában, a termékfejlesztési aktivitásában, innovációjában, vállalatszervezésében, rendrendezettségében egy 21. századi professzionális manufaktúra képét kelti, és a legnagyobb különbség talán az, hogy a 19. században még Herend követte a világ porcelániparát, ma pedig herendi porcelán manufaktúra világ elsőként a porcelán világ követi a herendi manufaktúra termékfejlesztési és piaci aktivitását.
Hát köszönöm szépen, hogy akkor velünk volt, dr. Simon Attila, a herendi porcelán manufaktúra vezérigazgatója. És folytatjuk még jó emesével, viszont hallásra.
Viszont hallásra, minden jót kívánok
önnek. Önnek is. Na, emese, hogy akkor egy ideje már áll ez a kiállítás, hú, de nagy az érdeklődés, vagy mi a helyzet?
Hát már amikor mi ott voltunk rendezni, akkor léptennyomon bejöttek a látogatók. Nagyon nagy a forgalom, nagyon nagy az érdeklődés, mert a mini manufaktúrában a Porcelán Múzeumhoz kapcsolódóan bemutatják a porcelán készítés fázisait. Tehát nekünk nagyon jó helyünk van ott, mert nagyon sokan jönnek el, és hozza magával egyik téma a másikat. Tehát a mi kiállításunk október 31-ig látogatható idén, de tervezzük azt, hogy valószínűleg tavasszal is még egy kört ott maradunk, mert nagyon sokan érdeklődnek, akik például most balatoni nyaralók, de átmentünk az őszbe, most szervezi a manufaktúra, hogy az iskolás csoportok elinduljanak, tehát hogy nagyon sok pedagógiai tanulsága van mind a két műfajnak, a bravúrt tudom leginkább közösíteni, hogy mind a két műfajban, a porcelánművészetben is és a cirkuszban is van valami ilyen emberfeletti teljesítmény, és hogy nagyon jól lehet ehhez oktatási programot, vagy tehát nem csak nyaralós, szabadidős programot. A cirkusz történetet tanítunk, és például az egyensúlyról lehet beszélni, az együttműködésről, a csapatmunkáról, és ezeket ki lehet próbálni, vagy meg lehet tapasztalni. A cirkuszban, a cirkuszpedagógiában, amit
na ez de a... várjál, és most a herendi porcán manufaktúrában ott akkor ez hogy kapcsolódik?
Lehet látni például,
egyensúlyozok egy ilyen kis tárgyat, vagy ertörön, vagy...
A mi cirkuszpedagógiai programunkban benne van a kapcsolódás a közoktatás tantárgyaihoz. Tehát biológiát, fizikát lehet tanulni, matematikát lehet tanulni. Például bemutatjuk az állatasszisztált cirkuszpedagógiát, ami azt jelenti, hogy felelős állattartást tanítunk, az állatokkal való bánásmódot, ami a cirkuszi időmítás alapja. Ez rengeteg filmet tettünk oda, rengeteg illusztrációt, és segítjük a pedagógusokat, hogy egy valós cirkuszképet kapjanak. Vagy például ott van egy legkedvesebb tárgy számomra most, egy 72-ben készített óriási orosz hinta. Ez Grézer József édesapja készítette.
Ő ugye a cirkuszművészeti vezetője most.
Ő most a cirkuszszakmai vezető a Fővárosi Nagycirkuszba, és ezen a hintán 27 évig dolgozott a feleségével. Ő hajtotta a hintát, és a felesége, a Betty, specialitása a hármas szaltó volt, az ebből való hatalmas ugrás, amit egyébként még abban az időben szivacsokra végeztek. És amikor ők már
mert nem... Mert most mire végeznek?
Hát lehet nagyon sok mindenre, de amikor a hintát a Richter család átvette tőlük, akkor ez 2006-7 táján volt, akkor Richter Florian egy olyan akrobata produkciót hozott létre vele, amikor egy 45 fokba megfeszített hálóba ugrottak az artisták. Tehát, hogy nagyon sok mindent lehet szemléltetni a cirkuszi produkciókkal a lendületet, a tömeget, akár a zsonglőrlabdákkal, hogy különböző tárgyakat feldobva, különböző sebességek, különböző magasságok vannak. Tehát, hogy azt szeretnénk, hogy több dimenziója kiderüljön itt az artista művészetnek, hogy nem csupán arról van szó, hogy nagyon sokat kell gyakorolni, hanem nagyon komoly tervezés, akár például egy buzogánynak, hogy hol van a súlypontja, hogy milyen anyagból készül, hogy kell megfogni, hogy kell dobni, hányat tud pörögni, hogy ezek nem csupán azon múlnak, hogy valaki jó sokáig csinálja, hanem ezek nagyon komolyan átgondolt rekvizitek, eszközök, vagy a poronnak a beosztása, hogy azon mi a mozgás. Hát amikor Philip Eszli létrehozta a modern cirkuszt jó 250 évvel ezelőtt, akkor ez a közel 13 méteres porondátmérő, ami most már egységesen a világon mindenhol így van, ez azért jött létre, mert ezen a körön tudnak a lovak biztonságosan mozogni, még belátható a méret, de végezhetőek artista produkciók a lovak hátán például, tehát látható is, de elég látványos, és mindenki számára biztonságos, tehát nem botlanak el a lovak ezen a körön. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindennek oka van, és a pedagógia itt azt szolgálja, hogy egy kicsit a mélyére lássunk, vagy mögé lássunk, hogy mi is történik a cirkuszokban, az állatokkal kapcsolatban a valós információt és a valós példákat láthassák meg a nézők, és ettől talán nagyobb kedvük lesz elmenni azokba az utazó cirkuszokba, vagy a fővárosi nagy cirkuszba, amiben mi kínáljuk ezt a közvetlen élményt.
Tudhatom már, hogy legközelebb hol nyílik ki a múzeumi csodaláda?
Még nem. Ha minden igaz, akkor a jövő nyárra keresünk új helyszínt neki, és frissítjük a kiállítást. Tehát új rekvizitek, és új artisták, és új cirkusztörténeti témák fognak megjelenni benne.
Hát akkor köszönöm szépen, hogy jöttél. Jó, Emese, ebbe mindig beleizzadok, mondd te a cirkuszművészeti központ,
igen,
ugye?
Igen, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak, a Fővárosi Nagy Cirkusz, mint előadó művészeti intézmény mellett van egy múzeuma, egy könyvtára, és egy archívuma.
És mindennek te vagy a vezetője. Szerintem a hallgatók ezt már vissza tudják mondani, nekem nem megy még, de majd igyekszem, gyakorlom. Jó, köszönöm szépen, jó Emese, hogy jöttél.
Köszönöm szépen, és jövök majd, ha újra kinyitjuk a ládát, jó? Akkor elmondom, hogy hol vagyunk, és mi van benne.
Abszolút, jó. Mi pedig folytatjuk a kritikai rovatommal, beszélek például a Hegedűs D. Gézáról, ugye, mert a nemzet színésze lett, és beszélek két nagyon izgalmas előadásról.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Folytatjuk tehát akkor a kritikai rovattal. Most, hogy jöttem be a rádióba, olvastam sajnos a telefonon, hogy meghalt Debreceni Tibor, és nem tudom, hogy kinek mit mond, de hát nekem viszonylag sokat. Debreceni Tibor volt a Népművelési Intézetben a színházi osztály vezetője. Hozzájuk tartoztak akkor, ma alternatívnak nevezzük, az akkor amatőr együttesnek nevezett csoportok, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy jó gazdáik voltak, de ez egy jó műhely volt ott ez a színházi osztály. Például a Máté Lajos is ott dolgozott, tudják, Máté Gábornak a papája, nagy figura volt, ahogy egyébként Debreceni Tibor is, ez kicsit olyan ellenzéki helynek is számított, és hogy ezeket a szertelen amatőr együtteseket, amik között aztán végképp voltak nagyon is ellenzékiek, hatalmas szeretettel, és hát bizonyos tekintetben hozzáértéssel és empátiával is kezelték, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos esetekben tartották a hátukat is, és ennek Debreceni Tibor volt a vezetője, aki maga is csinált produkciókat, önálló estjei is voltak, egy ízes beszédű, jó humorú ember volt, aki ahol tudott, általában segített. 96. évében volt, egy-két évvel ezelőtt még volt nálam a klubrádióban, remekül beszélt, remek szellemi állapotban volt, még hát testileg már kissé megfáradtan, de jött a saját lábán, jött buszon, és akkor is jó hangulatot csinált, hát ennyit róla, sajnos most meghalt. Viszont Hegedűs D. Géza pedig a nemzet színésze lett, és ugye ilyenkor mindig megy a találgatás, meg hogy olyan ember kapja-e, akire számítunk, nem számítunk, megérdemli, nem érdemli, stb. Na most azt gondolom, hogy Hegedűs D. Géza sokak számára Dézsa, mert ugye ez a beceneve, hát egy igazán remek életművet produkált, és a tetejébe hát egy elképesztően sokszínű, tehát hogy tényleg hihetetlen, hogy mi mindent végigjátszott, ugye. Ő kezdett ilyen fiatal szőke, tudom, hogy csúnya dolog ezt mondani, de hát lényegében szép fiúként, és sokáig meg is maradt ebben a szerepkörben. Ugye az a típusú figura volt, akire ráosztották ezeket, és ott volt például kezdetben a Kőműves Kelemennek a musical változata Pesti Színházban, ami hát sok tekintetben ugye az ő nevéhez fűződött, és a nevéhez fűződtek bizony, de a március 15-ék is, amikor hát szavalt ő ott a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjén, és hát ez ettől ugye voltak, akik összevonták azért a szemöldöküket, hogy hát ezt nem kéne. Közel állt akkoriban ő bizonyos tekintetben a tűzhöz, hitt is ebben, azt gondolom, és akkor lett egy erőteljes váltás, azt hiszem számomra a Pesti Színházban a Nádas Péter találkozása volt ez, amit Rutkai Évával ketten játszottak, ugye Rutkai már halálosan beteg volt, de ezt még ő el akarta játszani, és ez nem illett a Pesti Színház műsorrendjébe, este 8:30-kor is kezdték, kiírták a plakátokra, hogy rendkívüli előadás, és hát ebben Hegedűs D. egy olyan fiút játszott, aki az egykor, akinek az édesapja, a Rutkai Éva által játszott nőnek a szeretője, szerelme volt valaha, és tulajdonképpen ez a nő hát szint vallott arról a múltról, amit nem meséltek el anyáink, apáink, ugye a mi nemzedékünket szokták apák nélküli nemzedéknek is nevezni, és itt tulajdonképpen a meghalt apa fia, felnőtt fiának vallott, ha úgy tetszik, gyónt ez az asszony, és hát a legvégén tulajdonképpen volt egy ilyen szorszoros lemesztelenedés, tehát teljesen mesztelen volt Hegedűs D. Géza, és tisztára mosta, tehát, hogy ha úgy tetszik a múlt mocskától, Rutkai Éva játszotta nő, tisztára mosta ezt a fiút. Ugye érdekes, hogy hát Nádas trilógiájának a takarításnak a végén is van egy, azt hiszem az a legutolsó mondata, hogy adj egy tiszta törülközőt, amikor előkerül még egy szereplő, és ez az egyetlen mondata, tehát ez jelképes volt ez a tisztára mosdatás, és itt azt gondolom, hogy már valami nagyon egészen más mozgott Hegedűs D-ben, mint ami addig, és akkor jött a Szikora János által rendezett Ügynök halála, amiben az egyik fiú volt, és itt is már egészen jelentős alakítást nyújtott, és azt soha nem felejtem el, hogy azt hiszem, hogy ez most már simán elmesélhető, hogy akkor a Színház című labba Csabainé, a főszerkesztő kérte, hogy csináljak vele egy interjút, és akkor én fölhívtam, és mondtam neki, hogy hova, és akkor egy ilyen nagyon nagy csend a telefonba, és akkor azt mondta, hogy a Színház című labba, ott soha még egyetlen jó mondatot le nem írtak rólam rendben. És akkor ezt valószínűleg érezte, hogy kicsit ez a szakmában is változás, ez a gesztus, hogy most ebbe a folyóiratba, ebbe a szakmai folyóiratba vele interjú készül, és ugye akkor még nem volt internet, vissza kellett vinni neki az interjút, elolvasta kétszer, tehát háromszor is, és akkor ugye mind a mai napig vannak neki ilyen nagy, pátoszos gesztusai, és akkor így megfogta, a melléhez szorította, és azt mondta, hogy na most már belejavított, és utána, hogy na most már magamhoz ölelem. És mi tulajdonképpen azt gondolom, hogy innentől kezdve mi egy viszonylag jó kapcsolatban vagyunk egymással, és én végigkövetem a pályát egészen ettől a szőke pozitív hőstől, egészen odáig, hogy ugye hát az elmúlt időszakban ő förmedvények tömkelegét játszotta, hát a legdermesztőbb természetesen Mengele Sütő András álomkommandójában, ami hát egyszerűen eljátszott egy iszonyatos fenevadat, és ő ezeket már pokolian tudja játszani, ugye hát a Szász Jánosnak a hentes a kurva és a félszemű című filmjében pedig egy ilyen hentest 20 kilót hízott, ugye ezért a szerepér, hogy még elborzasztóbb legyen. Ez az igazi magyar kis király, ez a ősbunkó, aki azt hiszi, hogy ővé a világ, és bizony sok tekintetben ővé is a világ. Vagy hát legutóbb például hát az Ármány és Szerelem Vúr minisztere, aki hát tényleg egy ilyen iszonyú förmedvény ember, egy ilyen hatalmi tébolyban szenvedő félőrült, aki közben hát nagyon is tudja, hogy mit csinál, és vas logikával végrehajtja azt a sok rémséget, amit elhatároz, de ugye volt Lír király is, Zsámbéki Gábor meghívta a Katona József Színházba, az is volt, és hogy hát ha úgy tetszik, akkor tud ő kedves figurákat is abszolút eljátszani, vagy éppen a tulajdonképpen társadalmi berendezkedésről, hatalomról úgy beszélni, mint hát az általa rendezett a Dzsungelkönyve, ami, ha akarom, egy kedves mese, ha akarom, akkor nagyon is benne van az állatoknak a hierarchiája, és az erdőnek a társadalmi berendezkedése, ami naná, hogy hallásos, nagy művésszé vált, ugye, ahogy a Dzsungelkönyvéből kiderül, rendezés, előadó estjei is már számosak, talán a legerőteljesebb számomra a Márai Sándor írásaiból összeállított Hallgatni akartam, amiben hát benne volt az, és nagyon aktuális lenne újra, hogy hát a világháború idején már Ausztriát elfoglalták a németek, és Pesten még mindig korzóztak az emberek, és kávéházaztak, mert azt gondolták, hogy nem ér az ide. Hát nagyon, nagyon is ideért. Ugye a Pestist is csinálta ott a Vígszínház házi színpadán, hát az is elképesztő volt, hogy terjed bizony a métej, és hogy hát hogy járványszerűen terjed az iszonyat és a gyűlölség, és minden, ami rossz, és észre se vesszük, és már bennünk is ott van. Ugye jó ideje tanít is, hát most már korosztályokat nevelt ki a szakmának, és hát közben egy nagyon változatos pálya az övé, Kiki kacsingat a Vígszínházból is, máshol is játszik, képes megújítani magát. Szóval azt gondolom, hogy most fölöttébb jó helyre került a nemzetszínésze díj. No, ha már beszéltem arról, hogy hogy terjed a förtelem, és ezt a Pest is a Camus-nek a műve hogyan mutatja meg, akkor beszéljünk Székely Csaba új darabjáról, az Igazság gyertyáiról, aminek Marosvásárhelyen volt az ős bemutatója, mint a híressé vált Bánya trilógiájának két részének is, és szintén Sebestyén Aba rendezte mint ezeket, és hát ilyen zsufit a városmajori szabadtéri színpadon én még nem láttam, tehát így bepocékezve még nem láttam, eszelős volt, volt az érdeklődés, én is megígértem, hogy szerzek még valakiknek jegyet, és hát beleizzadtam, de a végére csak sikerült két pócéket még szereznem. Ez ugye nagyon izgalmas a téma. Ez az úgynevezett székely szombatosok, ugye van egy elhíresült falu, ez a Bözödúj falu, és hát ugye, ahol még a 40-es évek elején, hát egyszerűen keresztény, zsidó, cigány, román, magyar a lehető legnagyobb békességben éltek, és aztán ugye a 40-től 44-ig aztán Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz, és hát ennek ott Bözödújfalura nem lett jó következménye. Nagyon elkezdtek érdeklődni a magyar hatóságok ez iránt, a terület iránt, és ugye itt voltak a szombatosok, tehát magyarul olyan székely keresztények, akik fölvették a zsidó vallást, már egyébként a középkor, tehát már a tájékán és a 19. századnak a második felében, mert hát abszolút betértek ebbe az izraeli vallásba, és hát a háború idején ugye nem volt mindegy, hogy ki számít ki zsidónak és ki nem, és hát akkor a dolognak az a vége, hogy bár egy részük abszolút kitér, és újra fölveszi a keresztény hitet, végül is gettóba viszik őket. És Székely, aki nagyon ért ahhoz, hogy egészen förmedvényes dolgokból is humort fakasszon, nála ez itt is tulajdonképpen működik. Egy négy tagú családon keresztül, meg a falunak a különböző figuráin keresztül, ezen a mikrokozmoston keresztül beszél bizony a világ számtalan bajáról, és hát ez a Marosvásárhelyi Társulat tulajdonképpen kicsit szokatlanul, mert Székely ugye azért groteszk, meg abszurdba hajló, de tulajdonképpen ilyen kicsit ilyen népszínművesen adja elő legalábbis az első részében az előadásnak, aztán nagyon átfordult tragikusban a dolog. B. Fülöp Erzsébet az anya, aki a családnak egy ilyen központi összetartó figurája, és nagyon zsidónak vallja magát, a gyönyörű jelenet, amikor végül is itt hát kiszabadítja a plébános ezeket a szombatosokat a gettóból azzal, hogy a gettó parancsnok helyettesnek elmagyarázni, hogy ugyanolyan székelyek, mint ezek, és lobogtatja a kitérő leveleket. Hihetetlen a történet, hogy még ki is engedték őket, és ez a nő nem megy. Tehát az ő nő azt kiabálja, hogy éppen, hogy nem akarja elfogadni, hogy nem zsidó, azt kiabálja, hogy ő zsidó, és a fia meg a lánya próbálják kifelé vonszolni a gettóból, ő meg vissza, ezt elképesztően játsza a B. Fülöp, tehát szinte legyökeredzik a lába, a fiai, lányai meg hurcolászák, próbálják visszahúzni, és a végén a fia nem akarja magára hagyni, és ott marad vele. Megint egy fontos Sebestyén Aba rendezés, nagyon-nagyon jó figurákkal, fazonokkal, a Marosvásárhelyi Színház apria nagyjával jókora siker volt, és miután már kevés az időm, azért még gyorsan beszélek az anyáról is, ugye Florin Zeller darabjáról. Ez egy alig 45 éves múlt francia író, aki már Oscar-díjas, egyébként az Apa című művének a forgatókönyvére kapta ezt az Oscar-díjat. Ez most az anya, és ez egy szétesőben lévő család, aminek hát a tagjai valószínűleg, hogy soha nem is fognak visszatalálni egymáshoz, de nagyon, nagyon keresik egymást. Úgy indul, van egy ilyen tükörrendszer a színpad két oldalán, és a címszereplő PB-res Ildikó a marosvásárhelyi verzióban, de mint mondtam, van egy másik magyarországi verzió, amiben Nagy Kálóczi Eszter az anya, én a Marosvásárhelyit láttam, hát nézi magát ebben a tükörben, és hát nem nagyon tetszik, amit lát, egy ilyen életközepi válságban. A válságban van, és amikor betoppan a férje Bokor Barna, aki egyébként mindkét szereposztásban, ő az ugye, ő eredetileg marosvásárhelyi színész, aztán átjött a Táliába játszani, aztán nem úgy tűnik számomra, hogy most szabadúszó. Bokor Barna, akkor eljátszák, hogy örülnek egymásnak, de valójában már nem. Tehát, hogy ez már csak színlelés, és a férj félrelép állandóan azt hagyzudja, hogy továbbképzésre kell elutaznia, de hát a nő persze tudja, hogy nem, és a fiába kapaszkodik, akit nem akar elengedni, ki akar sajátítani, és akkor Rózsa László játsza, és akkor a fiának egy Rencés Viktória által játszott szerelme van, aki ugyanúgy belekapaszkodik, és ugyanúgy féltékeny rá, mint az anya, és ebből lesz egy elképesztő ide-oda húzavona, féltékenykedés, vádaskodás, kiabálás, összeveszés, minden, amit el lehet képzelni. Tehát ilyen egymásról való bőr lehúzás. Talgat Batalov rendezte mindkét szereposztás produkcióját, egy üzbék származású rendező, és Olt Tamás, a Karinti Színház igazgató, és Váradi R. Szabolcs fordították a darabot. Ugye ez a bőrlenyúzás, tehát, hogy Bergmantól O'Neillig, Olbiig elég sokan írtak erről, hogy valahogy nem működik igazán a család, és szétesik, és nem szereptik egymást, és nem érzik jól magukat a bőrükbe. Itt ez egy kicsit attraktívabb, tehát úgy érzem, hogy a szerző még nem megy igazán mélyre, tehát egy kicsit mutatvány, egy kicsit esztrád jellege van, hogy a színész megmutatja, hogy fúha, hogy tud ő ilyesmit mit játszani, de azt gondolom, hogy lesz ez majd mélyebb is, tehát a szívem még egy kicsit Bergman irányába húz az ilyen típusú darabfilm, kapcsán, de hát még egy középkorú szerzőről van szó, még bármi történhet, de mindenképpen izgalmas vállalkozás, hogy Marosvásárhely és a Karinthy Színház két szereposztásba is bemutatta az Anya című darabot. Hát ennyi fért a mai művészbejáróba. Az első részben Jó Emesével, a kiváló cirkuszi, múzeumi, archívumi könyvtáros szakemberrel beszélgettünk, és közben a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatóját is felhívtuk, mert hogy ott van egy cirkuszos kiállítás. A második részben volt a kritikai rovatom, a hangpult mögött ismét Túri Lajos Lui ült, én Bóta Gábor voltam, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.